12. fejezet. Amikor a bolygó hollandi szövegét elolvasta, meglepetve állapította meg, hogy az két jól ismert művel lényegesen azonos. Az egyik Heine balladája, a másik Balzac Une fille d'Eve című regénye. Wagner maga meg is írta a darabhoz nyomatot előszóban, hogy Heine művét dolgozta fel opera szöveggé. Balzac regényét nem ismerte. Nem lehetett másként, mint hogy Balzac és Heine a régi párizsi időkben együtt hallották a legendát. Heine megírta balladának, Balzac megírta modern lélekboncoló regénynek. Mindez azért érdekelte Francit különösebben, mert erről a darabról is hosszabb tanulmányt írt, hogy zenei és irodalmi véleményt adjon azoknak, akiknek nem szokott saját véleményük lenni, hanem átveszik a hallottat vagy olvasottat. Ő pedig még a tetralógia vajudásának idején sem akart félkezes munkát csinálni a bolygó hollandi előadásából. Sőt, hasznosnak találta egyrészt fenntartani Wagner weimari szereplésének konok folytonosságát, másrészt oktatni az embereket arra, hogy Wagner újító törekvései ebből a darabból indultak el. Az elég testes tanulmányban részletesen elmondta a mű alapgondolatát. Dalant hajóst, azaz átok sújtja Isten káromlásért, hogy nem halhat meg, hanem minden vele találkozó hajóra pusztulást hoz, 7 évente partra szállhat, hogy találjon olyan nőt, akit megszeret. Ha a nő megcsalja, pokolra jutnak mind a ketten, ha holtáig, tudnélik a leány holtáig hű marad hozzá, övék a mennyország. Daland talál is egy leány, de úgy beleszeret, hogy félti a pokoltól és szerelmében elszökik tőle. A leány erre megöli magát, az átok megszűnik, és mind a ketten megkapják a mennyei üdvösséget. A szöveg ismertetése után részletesen megmagyarázta a zenét, kifejtette Wagner motívum rendszerét, és szólván a tenger ábrázoló első felvonásbeli részről bátran megírta, hogy Wagner ebben nagyobb, mint az Idomeneo tengerfestő részében Mozart. Méltatta Dalant C-moll panaszának vakmerő modulációit, a 40 ütemes megragadó kantilénát, magasztalta a hangszerelés szépségeit, de nem hallgatta el, hogy a második felvonást jobb szerette volna a szerelmi jelenettel befejezetnek látni. A tanulmány munkája alatt szorgalmasan próbált, de minden nap rossz kedvűen ment haza a színházból. Eleinte csak rossz kedvűen, majd idegesen, végül fogát csikorgatva. Olyan szörnyű ripacs intézet lett az új intendáns kezében a weimari színház, hogy el kellett rajta keseredni. A zenekar fegyelmetlen volt, kevés létszámú és teljesen ellomposodott. Egyetlen jó hegedűst nem lehetett találni benne. Joachim éppen nemrégiben szerződött el Hannoverbe, mert itt nem bírta tovább. Kinast lemondott a rendezői állásról, mert nem fért össze Marral, a próza igazgatóval. A díszleteket, amelyek szégyenletesen koptak és szakadoztak, nem újították, a jelmezeket egyformán használták mindenféle stílusú darabokban. Új díszletekről és jelmezekről szó sem lehetett. Franci megvárta, amíg elmúlik a bemutató, amely minden különösebb hatás nélkül folyt le. Eddig Berlinben és Kasselben ment a darab, régen 10 éve nem emlékezett már rá senki. Itt hasonló sorsra lehetett számítani, de Franci kierőszakolt, hogy a bemutató után mindjárt Wagner ciklust rendezzenek, és egyszerre egymásra következő estéken játsszák a 3 művet. Ezzel a tetralógiának igyekezett kellő előzményt adni, a ciklus le is folyt, de gyalázatosan. Most már az ő türelme is elfogyott. Elhatározta, hogy most az asztalra vág, és nem fedezi többé nevével a zenei daraboknál folyó kutyakomédiát. Leült, és levelet írt a trónörökösnek, meg is nyomta a tollat, amennyire az udvari hang engedte. Kérem, királyi fenségedet, legkegyelmesebb természetesnek tekinten, hogy a dolgok jelen állásánál tartózkodni fogok a színház munkájában való állandó közreműködéstől, és hogy érett megfontolás után bocsátom ezennel rendelkezésre megbízatásomat. Azt hiszem, jobban meghálálom fenségteknek irántam tanúsított jóságát, ha időmet és képességeimet hasznosabban értékesítem, mint legjobb éveimet hiába fordítva olyan nehézségekkel való kínlódásra, amelyek sokaságuknál és súlyuknál fogva legyőzhetetlenek. Ha a fenséget hajlandóságát a színház még bírja, bátorkodom megjegyezni, hogy a passzivitást azért kell magamra vállalnom, mert javaslataim, amelyeket több ízben részletesen kifejtettem, állandóan elhanyagolásban részesülnek. Már csak a legszükségesebbet kértem, amitől igazán nem lehet örökké elzárkózni, az énekkar alapos felfrissítését és a zenekar szerény kiegészítését. A trónörökös még aznap válaszolt. Megdicsérte Francis szókimondó őszinteségét, és megígérte, hogy alaposan utána fog nézni a dolognak. Franci nem ment be többé a színházba. Most már úgy szólván fél tőle, hogy feltételeit teljesítik, és neki vissza kell mennie a vidéki társulat élclapokba való kis ripacs veszekedései közé. Hogy a Wagner Nibelung ciklusát innen eressze ki a világba, arról magában már lemondott. A négy opera számtalan díszletének tündökölnie és ragyognia kellett. Az énekbeli feladatok a Wagner muzsikánál már eddig is kiváló művészeket követeltek, és a Ring zenéje még súlyosabbnak ígérkezett, mint az eddigiek. Ha a jövő más bemutatási színpad lehetőségeit is megadhatta, egyenesen az új zene ügyem ellen szólott a Ringet ilyen nyomorúságos társulattal előadni. Belátta, hogy a bemutatás dicsőségét jobb átadni a más városoknak, amelyek majd learatják az ő embertelen nehézségű weimari munkáját. És az udvar nem is nagyon igyekezett őt visszaédesgetni a színház munkájához. A végső döntést az öreg nagyherceg maga tartotta a kezében, ő pedig hetek múltával, látván, hogy a színházban Liszt nélkül is minden nap van előadás, fáradt és törődött ember lévén hagyta folyni a dolgokat a magok medrében. Franci nekiült a Faust szimfóniának. Mint ahogy minden munkájából szokta, ehhez is hosszú évek óta jegyezgette, ami eszébe jutott. Voltak 18 esztendős cédulák is, abban a csomóban, amely a Faust felirást viselte. Azokat most egyenként végigvette, és szemlét tartott önmagában is. Azzal kezdettől fogva tisztában volt, hogy nem fogja Goethét engedelmes zenésítő gyanánt követni. Goethe sohasem lelkesítette túlságosan, nem napnak látta az emberi szellem égboltján, hanem holdvilágnak, amelynek tündöklő ragyogása mellett akár dideregni is lehet. Abban a korban, amikor szelleme legfogékonyabb volt, Dante eget és földet rengető vulkáni ereje hatott rá, és Byron megveszekedett, segítséget kiáltozó lángoló világfájdalma. Az a rendületlen bölcsesség, a mindent maga alatt látó zsenének az a hűvös biztonsága, amelyel Goethe szemlélte a világot, őt nagy tisztelettel, de idegenséggel töltötte el. S ha a Faust eszmét, az istenség és a szerelem titkait kutató örök férfi szellemét meg akarta írni, azt nem a Goethe Faustjának szánta, hanem a saját magáénak. A Goethe rajongó Caroline elképett, amikor ezt francia munka megkezdésekor kentőzetlenül kimondotta. Ezt Voronincében nem mondta nekem. Akkor folyton a Goethe Faustjáról beszélgettünk, most egyszerűen nincs Goethe sehol. Hát miért nevezi akkor ezt a szimfóniát Faustnak? Mert ez kényelmes. Az a név, hogy Faust, bizonyos mondani valót jelent, amely már nem a Goethe sajátja, hanem az emberiségé. Talán úgy fogalmazhatnám, hogy a Faust név egyszerűen világnézetet jelent. Én most el fogom mondani az embereknek a világnézetemet, amely a Goethe szemléletétől eléggé különbözik. Ő zárt lélek volt, a legnagyobb én, amely a világ többi részét egy évszázadok fölött úszó nagy elme gőgével kizárta magából. Én nyitott lélek vagyok. Én a 9. szimfónia záró karéneke vagyok. Tudja, hogy szokott engem nevezni Wagner? A titoktalan ember. A titoktalan ember nekiült a részletes komponálásnak. 3 eszmei elem lebegett előtte, azokat akarta zenében elmondani. A tépelődő, vergődő, vágyódó, végtelenség után áhítozó embert akarta megírni először, másodszor az ős gonoszat, az önző kéjvágyat, haszonlesést, sötétséget, tagadást, anyagiasságot, harmadszor a szerelem elbűvölő felmagasztosulását, az odaadásban való megdicsőülést. Vagyis Faustot, Mefisztofelészt és Gréthent. Minden nagyobb munkát félretett most, csak néhány apróságot tartott íróasztalán, hogy szokása szerint a kisebb munkával üdítse a nagyobbik munka fáradtságát. És ebben a munkában érezte először azt a hiányt, hogy Karolin nem képzett muzsikus. Amit most komponált, az annyira eltávolodott az irodalmi nyelven elmondható szimfóniák természetétől, annyira csak zenei volt minden gondolat, hogy mikor naponkénti munkaadagjával elkészült, nem tudta elmondani, hogy aznap mit végzett. Csak zongorán mutathatott meg valamit a munkájából, és a naponta elzongorázott részletek vagy tetszettek a hercegnőnek, vagy nem. De ő nem a bírálatra volt kíváncsi. Azt szerette volna mondani nagy izgalmában, hogy íme kieszelt valamit a bővített 3-as hangzatokkal, amit soha senki előtte még nem csinált. Mikor a Faust érzelemvilágát ábrázoló 5 motívum közül egyikben ezeket a 3-as hangzatokat beszéltette, olyan izgatott lett saját vakmerő és gyönyörű találmányától, hogy fel kellett kelnie a kottapapír mellől, és rohanva kellett lesfel futkosnia az Erprinz szűk szobájában. Arca sugárzott és remegett, aprókat kacagott újongó lelkendezésében. De este hiába akarta volna közölni azzal, akit szeretett, azt, amit szeretett. Karolin kedvesen figyelemmel hallgatta különös motívumot, boldogan magasztalta, de arról, hogy az rendkívüli lépés a zenetörténetben, amit most hallgat, természetesen fogalma sem lehetett. Franci most érezte először, hogy van lelke életének egy területe, amelynek küszöbén Karolin sohasem léphet keresztül. Eddig nem gondolt arra, hogy Karolin hercegnő nem mérheti meg művészi vágyait. A vágy és kifejező tehetség nászából születő alkotásokat, az ő legsajátabb művészi mi voltát. Eddig elég volt élettársnak az éleseszű és igen muzsikális érzékű asszony, de most, mikor eddigi élete legnagyobb munkáját írta, eddigi élete legnagyobb lélegzetvételével, vágya a lehetetlent kívántatta meg vele, hogy Karolin olyan színvonalú hallgatóság legyen, amilyen színvonala neki van, mint muzsikusnak. Elérkezett szerelmükben az a perc, amikor az asszonyt nem érezte többé maga mellett. Amikor azt érezte, hogy egyedül van. Kavalléros igazságérzete rendre utasította saját magát. A hercegnő iránt nem engedte magát követelőnek és igazságtalannak lenni, de hogy élete legszebb és legnagyobb munkájának perceiben egyedül van, ezt az érzést mégsem tudta magában elfojtani. Egy napon névjegyet hoztak neki, ez a név állott rajta, Agnes Denny Street, Nede Klindwort. Rögtön tudta, ki ez. Ifjú tanítványa Carl Klindwort már bejelentette neki, hogy a Klindwort família másik tagja, a fiatal Agnes, aki két kis gyermekkel magára maradván dolgozópályát kénytelen választani, szintén ide fog jönni Weimarba, hogy zongora tudását tökéletesítse, utóbb aztán, mint Liszt tanítvány, kényelmesen megélhet zongora oktatásból. A családról is mindent tudott már Franci. Az öreg Klindwort valaha Metternich alatt szolgált, mint diplomata, aztán Metternich bukásakor kikopott állásából sok mindenfélével próbálkozott, még színigazgatással is, végül Brüsszelben telepedett le, és titkos és homályos diplomáciai megbízatásokat végzett, magyarán szólva kémkedést végzett a francia külügyminisztérium számára. Ez elég szűkös jövedelmet biztosított neki, és leánya, aki szerencsétlenül ment férjhez, nem sok apai támogatásra számíthatott. Franci lesietett munkája kellős közepéből az Erprinz előcsarnokába. Ott egy feltűnően elegáns, első pillantásra Párizst hirdető fiatal hölgy várta mellette két kis fiúcska, akiket mintha egy előkelő angol folyóiratból vágtak volna ki. Franci szokása szerint igen előzékenyen és hódoló udvariassággal fogadta, ahogy minden hölgyet szokott fogadni. Mindent tudok magáról, madám, sőt, azt hiszem, hogy atya urával találkoztam is a Metternich háznál, homályosan emlékszem a nevére. Szóval tanulni szeretne tőlem. Szeretnék, ha lehetséges volna, de tartok tőle, hogy anyagi eszközeim, ne sértsem meg, drága asszonyom, mindjárt barátságunk legelején. Én nem vagyok zongoramester. Hogyan képzeli azt, hogy órákért pénzt fizet nekem? Ezt megkérdezhette volna Kartól. Ő miért nem kísérte ide? Ja, igaz, fekszik. Szóval boldog leszek, ha zongora gyakorlásában egy-két praktikus tanáccsal szolgálhatok. Hát mindenek előtt hallanom kell zongorázni. Szabad, ma este, helyes. Van szerencsém meghívni vacsorára a Sein Wittgenstein hercegnő nevében az Altenburgba. Ő is nagyon fog örülni a kedves ismeretségnek. 7-kor eszünk. Van, akire ezt a két lurkót rábízhatja, helyes, tehát 7-kor. A fiatalasszony köszönt, a két fiúcska illedelmesen kezet adott a furcsa nagyhajú bácsinak. Aki a lépcsőn felfelé halad, vagy visszaüljön munkájához, visszaidézte magában a finom és érdekes arcot. Hallgatak szomorúság, élénk intelligencia, és világvárosi ápoltság volt írva arra az arcra. Ritka jelenség Weimarban. Hirtelen Párizs emlékét csendítette meg benne az operát, az estélyeket, az előkelő házakat. De most nem ért rá ábrándozni. A világon mindennél százszor jobban érdekelte az a fagott szóló, amelyel az oboa és az első hegedű közé ékelve a vágyódás fájdalmas édességét magyarázta saját magának a kottapapírom. Este Denny Streetné pontosan megjelent az Altenburgban. Estélyi ruhát öltött magára, nem hivalkodott, de simaságában tökéletesen elegánsat. A hercegnő sohasem tudott így öltözködni. Vagy elhanyagolta magát, vagy olyan hangosan rikító dolgokból állította össze megjelenését, hogy a szem csak nehezen szokott hozzá. Franci pillantása összehasonlította a két asszonyt, és szeretettel teljes hűséges melegséget küldött a nem elegáns Karolin felé. Az öltözködhetett akárhogy az a vékony, törékeny termet, amelyet bolondos ruháiba rejtett, Franci számára a megtestesült szerelmet jelentette, és meleg érzést adott neki néznie, milyen jósággal és gyengétséggel fogadja a támogatásra szoruló nehéz életpályán elinduló asszonykát. Az asztal felett hamarosan a diplomáciára terelődött a beszéd, és a szerelmesek több ízben jelentősen összenéztek. Pályát ismerte, és feltűnő szerénysége mellett is lebilincselő érdekességgel tudott történeteket előadni abból a külpolitikai világból, amelyben egész gyermekkorát töltötte. Mintha fényes diplomáciai estéjen ült volna most is, az evőeszközt remekül kezelte, társalgása a gyakorlott udvarképesség sima biztonságát mutatta. Mányhoz úgy beszélt, mint felnőtt hölgyhöz. A miszt roppant udvariasan kezelte. Vacsora után aztán odaült a zongorához. Kissé elfogódottan kezdett hozzá. Egy Beethoven szonátát játszott kétségtelen hivatottsággal. Joga volt ezt a pályát választani. Franci megdicsérte, még eljátszhatott vele néhány más természetű számot, azonnal figyelmeztette néhány alapvető fontosságú dologra, megbeszélte vele az órákat, amikor a többi fiatallal eljött hozzá ide az Altenburgba, és ezzel a fiatal dáma életpályája eldőlt. Közben a billentés természetéről való magyarázattal Franci maga került a zongorához. Nem játszaná el, szólt a szivarozó Karolin, mit dolgozott máma? Röviden elmondták a vendégnek, hogy Franci egy Faust szimfónián dolgozik. Aztán Franci elkezdett játszani. Ahogy szokta, hanyagul, szájában lógó szivarral, amelyet olykor két ujja közé fogott, és úgy játszott tovább. Elképesztve ezzel a bűvész mutatvánnyal minden zongora értőt, ezúttal Agnes Dönistreet Kleinwortot. De a fiatal asszony egyszer csak nem a mesteri ujjak hallatlan tudására figyelt. Bocsánat, mondta látható meglepetéssel. Szabad még egyszer kérnem ezt a harmonizálási menetet? Franci ránézett, újra játszotta. Bámulatos, mondta Agnes Kleinwort. Ez valami merőben új. Ez olyan izgat, hogy nem tudok hova lenni tőle. A diszonanciája mindent elmond nekem, mintha egy emberről hallanék, aki valami tragikusat hordoz magában. Ezt kiérzi belőle? Kérdezte Franci boldog meglepetéssel, mert a diszonanciájával bizonyára ezt akartam mondani. Magam is most veszem észre, hogy ez volt az, amit mondani akartam, de én még nem foglaltam szavakba. Elég új, mi? Annyira új, hogy ezen még gondolkoznom kell. Így előszörre meghökkentően hat. Öt ilyen akkord egymás után, hát ezt eddig nem merte leírni senki. Ha ugyan nekem egyáltalában szabad megjegyzéseket tennem, igazán bocsánatot kérek a szerénytelenségért. Sőt, egyenesen bámulatos, hogy milyen érzéke van, sőt, tudása, de figyelje csak tovább. Na, mit szól ehhez? A basszus dörgő és hatalmas meneteit játszotta, amint szaggatottan, izgalmasan haladtak lefelé, lélegzett folytó várakozást keltve, mintha mennydörgés hirdetné a közeli villámcsapást. Harsonák és klarinétok, ugye? Szólt az asszonyka. Hallom jól a hangszíneket. Franci boldogan, szélesen belefekve játszott tovább, folyton figyelve a vendég arcát. Olykor egy-egy rövid megjegyzést váltottak, mint egy olyan tolvaj nyelven, amely egyetlen szakmabeli szóval hosszú mondatokat takarít meg. Karolin a zongorára könyökölve néma maradt. Franci csak a vendégnek játszott, akiben egyszerre felfedezte a tökéletes közönséget. Csak jókora idő múltán ötlött eszébe Karolin, és gyorsan feléje is vetett egy meghitt pillantást kérdező fejmozdulattal. Nagyon szép, felelte a hercegnő rögtönös gépiességgel, amelyben érzett, hogy semmit sem ért ennek a kettőnek szaggatott, odadobott társalgásából. A zongorázás aztán abban maradt. Franci befejezte eddigi munkája ismertetését, most a két asszony kezdett el beszélgetni, olykor a kis hercegnő és a nevelőnő is részt vettek a társalgásban. Ő pedig csak nézte ezt a hirtelenül felbukkant asszonyt, aki egyszerre a régi bizalmas ismerős hatását tette rá. Amikor aztán búcsúzásra került a sor, a hercegnő megölelte és megcsókolta a vendéget. Nagyon szerettem magát, kedvesem, mondta a maga hirtelen és viharos módja, mert annyira érti a Liszt muzsikáját. Négyesben távoztak, Mány és a Miss a Bastille-ba mentek aludni, mint minden este. Annak kapujából Franci még elkísérte Agnes Clintworthot a Russischer Hofba. Zenéről beszéltek, azaz csak inkább Franci beszélt. Az asszony illedelme szerénységgel csak akkor szólt, ha kérdésre kellett felelnie. Kifogástalanul tartózkodó volt, és tiszteletteljes. De amikor a szálló kapujában elváltak, és Franci visszanézett, tekintete a visszaforduló szempár tekintetével találkozott. Agnes Clintworth letelepedett Weimarban. Éves lakást keresett magának, és csakhamar megszokott alakja lett a kisvárosi utcának, amint két fiacskáját sétáltatta. Párizsi eleganciáját bizalmatlan ellenszemvel szemlélték a kispolgári benszülött asszonyok, de rosszat nem mondhatott róla senki, mert rideg szigorúságú magánéletet élt. A Liszt ifjak seregével megismerkedvén mindegyikhez nyájas volt és udvarias, de kísértetni sohasem engedte magát. Társaságban hallgatag volt. Finom arcán egy vonás sem mozdult soha. A hercegnő nagyon megszerette, és minden lehető alkalommal meghívta magához. Pontosan jött, és korán távozott. Marasztalni sem lehetett, mert tudták róla, hogy már kora reggel talpon van, ellátja két fiát, és könyörtelen szorgalommal dolgozik napi 6 óra gyakorláson alul, nem adja. Franci mélyen belemerült Faust munkájába, csak abban élt, csak azon keresztül látta a külső világot. Mióta Ágnes ott élt mellette, ösztönszerűen még jobban a munkába temetkezett. Érezte, hogy küzdenie kell valami ellen. A fiatalasszonya kelleténél jobban érdekelte. Azért is, amiben hasonlított Karolinhoz, azért is, amiben különbözött tőle. Okos volt, művelt, emelkedett szellemű, mint a hercegnő. De temperamentuma teljesen ellenkező. A hercegnő szlávos közlékenysége, széles érzelmi kitörésekre hajlamos természete mellett külön varázsa volt komoly zárkózottságának és fájdalmas vonású hallgatagságának. Franci miatt felfedezte magában a kezdődő érdeklődés csíráit, azonnal számot vetett lelkével és keményen feltette magában, hogy ezt az érdeklődést el fogja nyomni. Hetenként 3 délután szánt arra, hogy az Altenburgban fogadta a tanítványokat, zongoráztatta, oktatta és vezette őket. Ezeken a délutánokon megtartotta ugyan a formai diszkréció szabályait, de kimondatlanul is tüntetően hangsúlyozni tudta, hogy testtel, lélekkel a hercegnőhöz tartozik. Néha gyors kutató pillantást vetett ilyenkor Ágnesre, de annak arca olyan maradt, mint a szobori. A Faust munka gyorsan haladt. A komponálás hamar elérkezett a Gretchen tételéhez. És ennek zenéjében, mint valami varázslatos tükörben, Franci egyre tisztábban kialakuló körvonalakkal látott meg egy arcot. Az Ágnes arcát. Amikor régóta gyűjtögetett jegyzeteivel számot vetve elhatározta, milyen zenei vonásokkal fogja ábrázolni a szerelem női alakját, már tudta, hogy árulást fog elkövetni. Az eszményi szerítségű, öröknőiességű, virágszirom gyengétségű valaki, akit a zenekar számtalan színével le akart festeni, nem hasonlított Karolinéhoz. Perzselőhevű szerelmi titkaikat ebbe a muzsikába nem írhatta bele. Együvé tartozásuk regénye kiugrott a téma keretei közül. Igyekezett abban a kegyetlenül tökéletes gyónásban, amelyet a művészi alkotás jelent, legalább annyira hű lenni szerelméhez, hogy a Gretchen édesen lehúnyt szemű, ősi tartózkodású, ellenállhatatlan bájú Suzy alakját zeneileg rajzolgatva a kis Mány hercegnőre gondolt. Ezt a leánykát szívből szerette, félig meddig leendő gyermekének is tekintette, és csak elmosolyodhatott atyailag azon a veszedelmen, hogy a gyermekbe beleszeret. Reá gondolt az Astur bűbájos gyengétségében, az ő édes egyéniségét állította oda a Faust C alaphangja mellé. És ahogy tolla alatt kerekedett, alakult a tétel, riadtan vette észre, hogy zenekar a színeiből mégis az Ágnes arca rajzolódik elő. Mikor ezt először állapította meg, és kétségtelenül megtudta önmagáról, hogy öntudatlanul hetek óta csak a fiatalasszony finom alakja foglalkoztatja, mély bánat fogta el. Hasonló ahhoz, amelyet kedves ismerősök halálakor szokott érezni. Mert szerelme ugyan még nem halt meg, még nem tudott volna élni Karolin nélkül. De az a reménye halt meg, hogy teljes lelkével örökre ezé a szerelemé marad. Valaha azt hitte, hogy élete delén, érett férfiasságának teljességében végre megtalálta önmagában a tökéletes szerelem képességét, csak Karolin kellett hozzá. Ha régebben szerelmi nihilistának képzelte magát, aki minden jósága, tisztessége és lovagiassága ellenére képtelen csak egy asszonyhoz tartozni, Karolin első csókja óta úgy érezte, hogy ez az asszony megváltotta. Most azonban szép hite összeomlott. Látnia kellett, hogy soha senkit nem tudott és nem is fog tökéletesen szeretni. Karolinból nem ábrándult ki, de saját maga szerelméből kiábrándult. És ettől már csak egy lépés következett odáig, hogyha már a csodálatos életre szóló, a vallás szentségével rokon nagy szerelem képessége nem adatott meg neki, akkor nincs sok értelme polgári meggondolásokkal őriznie magát olyan kalandoktól, amelyeknek férfi felfogás szerint a lélekhez semmi közük. És mint az áruházban szívdobogva habozó alkalmi tolvaj, már végig simogatta tekintetével az Ágnes elegáns alakját a zongora délutánok közben. Már örömet lelt abban, hogy kezét a kezében tartja, és nyájasság örve alatt nem engedi el. Dolgozott a szimfónián, és várta, mi fog vele történni. Ha Ágnes helyén valami olyan unatkozó hölgy lett volna, akit a híres férfiak varázsa mindenre képessé tesz, pedig az ő életében ezek a hölgyek nem voltak ritkák, Franci úgy bukott volna el, mint a kacérkodó, de a kísértés elől sem menekülő leányok. De Ágnes a jól nevelt dáma kifogástalan viselkedését még megpróbálta azzal az óvatossággal, amelyet magányos asszonyokra szokott róni helyzetük. Az Altenburg élete eközben nagyon megelevenedett. A fiatal rajongók szaporodtak, egyik vendég a másikat érte. Egy kora nyári napon háromtagú társaság állított be, Joachim volt az egyik, Reményi Ede, a magyar hegedű virtuóz a másik, és egy leányos, szépségű, finom ifjú a harmadik, akiről kitűnt, hogy Brahms a neve, zongorás, 20 éves és Schumann meleg ajánlásával utazgat a nagyvilágban. Reményivel hangversenyeket szoktak adni, de nem valami jól megy nekik. Olykor vasútra sem telik, és gyalogszerrel mennek egyik várostól a másikig. Ennek a Brahmsnak az apja nagybőgős volt a hamburgi színházi zenekarban, ahol most Joachim első hegedűsként működik. Így találkozott össze a három muzsikus, és útra keltek, hogy Lisztet meglátogassák. Franci hetekig nem eresztette el őket. Hely volt az Altenburgban elég, azok a szobák, amelyek az ő beköltözését oly régóta hiába várták, most is üresen állottak. A hercegnő szállást adott nekik. Az Altenburg egyszerre magyar muzsikától lett hangos, Reményi a hóbortos, modorú, fantasztikus zsidó cigány órákig játszott Franci kíséretével, és mikor a hallgatókból átcsaptak a csárdásba, Reményi csak táncolva tudott hegedülni. Illegette, mórikálta magát, teljes testével részt vett a ritmusban. Hol Karolinhoz, hol a kis mányhoz tipegett, fülükbe húzta, kész színi előadás volt még a süket ember számára is. Franci eljátszott a magyar rapszódiáit, amelyek időközben folyton gyarapodtak, mert egyéb munkái közt kedves frissülésül minduntalan leült egy-egy motívummal a zongorához, hogy a játéktudás Niagara-szerű ömlésével, mint valami óriási színes szökőkút, eltündökölje a nótát a billentyű soron. Nagyon sok szó esett az új zenéről is. A fiatal Brahms, az aranyszőke ifjú, akinek rózsás, fehér porcellán bőrét minden fiatal lány megirigyelhette volna, gondolkodó ráncokba vonta homlokát a Wagner részletek hallatára, de megvallott, hogy ezt a zenét nem érzi. Mint a megbolygatott mékas, zúdultak rá valamennyien, három felé cibálták, egyszerre elkiabált magyarázataikkal kapacitálták, unszolták, de ő csak a fejét rázta. Még nem jöttem rá az ízére, majd bizonyára rá fogok jönni. A példátlan tudását már is elismerem. Hagyjátok, mondta Franci. Jó muzsikus ez a fiú, és szíve van. Egész biztosan a mi emberünk. Beszéljünk másról. Mi újság otthon, Magyarországon? Reményi mesélni kezdett. Ő maga is részt vett a 48-as dolgokban, Görgei táborában hegedült. Elmondta a főhadiszállás izgalmait, a reménytelen küzdelem hősiességét és leírhatatlan nyomorúságát. De hogy azóta mi van otthon, azt ő sem tudta. Mint politikai menekült mászkált a nagyvilágban, annyi ezer és más magyarhoz hasonlóan. Ekkor azonban Ágnes emelt szót. Ő tudta, hogy mi van most Magyarországon. Ismerte Bachot, az osztrák politikust, aki a fiatal Ferenc József számára erős kézzel igyekezett egy békés és egységes birodalmat szerezni. Nem tellett bele 5 perc, és már viharzott a politikai veszekedés. Reményi és Joachim, a két magyar zsidó, ököllel verték az asztalt, és dühösen becsmérelték a zsarnokságot. Ágnes viszont egy pillanatig sem lépte ki nyugodt hangjából, azt igyekezett bizonygatni, hogy a magyarok most igen jól megtalálnák országuk gazdag fejlődésének útját, ha nem lázadoznának folyton. Olyan heves lett a vita, hogy Karolin szólt Francinak, döntse el, kinek van igaza, legyen vége a lármának. Hiszen ha én tudnám, hogy kinek van igaza, mondta Franci, már régen megmondtam volna. Azt hiszem, nekem van igazam, aki magyar vagyok, és nem nézek sem jobbra, sem balra, csak dolgozom. A többit rábízom a jóistenre, mert a többi nem az én dolgom, hanem az övé. Dániel szorgalmasan tanul magyarul, nem mint az apja, de a szülőföldjéhez hívebb, nem lehet nálam. Na, most elég a politikából, Ágnes, üljön a zongorához. Ágnes leült a zongorához, és ha mestere megdicsérte, az bizonyos hódolattal, de mégis kimérten köszönte meg. Hónapok múltán egy hőfoknyival sem voltak bizalmasabb viszonyban, mint ismerettségük első napján. De egy zongora délutánon történt valami. A kis Bruckner, akinek mindig efféle társasági bolondságokon járt az esze, felvetette a játékos kérdést, hogy kit milyen hangnemmel lehetne ábrázolni. Brahmsra, a mindig komor hangulatú fiatalemberre a B-molt találták ki. Raff élénk, tevékeny, határozott természetére a D-dúrt, és így tovább. Sorra mentek mindnyájukon. Francira lelkes tiszteletükben azt mondták, hogy ő a kromatikus skála maga. Végig, a világ összes hangjain. És Ágnes? Kérdezte Hans. Franci felelt, mialatt az asszony egyik fiúra sem pillantott válaszért, csak ő rá, Astur. A fiatalság tisztelettel tudomásul vette a mester döntését, nem elemezték a választ, másról kezdtek beszélni. De Ágnes szándékosan leejtett valamit a földre, hogy lehajolhasson, és elrejtse mélypirulását. Ő volt az egyetlen, aki az Astúrt megértette. Ez a készülő szimfóniában a Gretchen hangneve volt. A pirulást nem vették észre a fiúk, és mikor ők ketten később egymásra pillantottak, tekintetük tehetetlenül megvallott mindent. Reményi, Brahms és Joachim elutaztak, a hercegnő pedig elhatározta, hogy Epebaja gyógyítására most már nem az átkos emlékű Eilzenbe megy, hanem Karlsbadba, utána leányával együtt tesz egy-két látogatást, aztán pár hétre megállapodik vele Münchenben, mert lassanként most már gondolni kellett arra, hogy Mány eladósorba kerül, és hogy társaságot kapjon, arra a bajor arisztokrácia látszott legalkalmasabbnak. Francia azonnal úgy döntött, hogy erre az időre nem marad Weimarban. A mellette élő hercegnőt már-már képes lett volna megcsalni, de hogy a távol lévő kiszolgáltatottat megcsalja, mint a kispolgári szalma özvegy, attól lovagias ösztöne visszatartott. Mivel Wagner minden levelében híva hívta néhány napi látogatásra, úgy állította össze időrendjét, hogy befejezi a szimfóniát, elutazik Wagnerhez Zürichbe, utána meglátogatja a hercegnőt Karlsbadban, végül pedig a bádeni nagyherceg meghívására részt vesz a Karlsruhe-i zene ünnepen. Hát addigra majd elröppen ez a Klindworth dolog, és a hűséges, szerelmes Karolin soha nem fogja megtudni kedvesének ezt a néhány heti nyugtalanságát. Forró július elejé napon érkezett Zürichbe. Mikor a bérkocsi végtelennek tetsző döcögés után letette az eserházaknál, messze a város külső övében habozva kereste a Zeltweg házszámát. Végre nagy üggyel bajjal megtalálta a lakást. A csengetésre éles kutyaugatás felett, majd egy ijesztő, vízfejű leány nyitott ajtót, akinek arcára rá volt írva az elmebaj. Visszahőkölt, de már jött Minna, a Wagner felesége, és ráismervén a ritka vendégre, nagyot sikoltva tessékelte befelé. És már jött is maga Wagner pompás színben, vadonatúj és divatos ruhában, mint egy piperkőz, frissen borotvált arcán még illatszert is lehetett érezni. Nem is jött, rohant! Úgy viselkedett, mint egy bolond. Nekiugrott Francinak, ölelte, szorongatta, csókolta arcát, nyakát, homlokát, ahogy a hosszú idő múltán viszont látott menyasszonyt szokás csókolni. Kezét fogta és nem engedte el, hosszú mondatok áradatát zúdította rá kimondhatatlan boldogságáról, megint nekiugrott, megint csókolta. Közben egy elhízott lomha kis kutya került elé. Wagner leült mellé a szőnyegre, és ahhoz fecsegett szüntelenül. Peps, öreg kutya, ha-ha, mit szólsz, ki van itt jó kutya, öreg Pepsi? Na, mit szólsz Francihoz, ugye te is örülsz? Aztán felugrott, és megint vendégét ölelkedte. Franci csak lassan jutott lélegzethez. Körülnézett. Kitűnő módot látott maga körül, vastag szőnyegeket, nehéz függönyöket, még a nyári időben is, jó bútorokat, költséges holmit. Hát ez kissé meglepte a nyomorúságról panaszkodó és pénzért rimánkodó levelek hosszú sora után. Látod? Mondta kiáltó hangon a házigazda. Ezt mind te csináltad belőlem. Nézd itt körül, ugye szép lakás? Ezt mind neked köszönhetem, és nézd meg a ruhámat. Végre emberi módon nézek ki. Ez mind a te műved. Hát lehet szavakat találni arra a hálára, amelyet én érzek irántad. Megölelte és megcsókolta megint. Franci már terhesnek találta ezt a sok csókolódzást, de szeretettel mosolyogni kellett barátja gyerekes örömén. Aztán végre lassan belezökkentek a normális hangú társalgásba. Franci első kérdése az volt, hogy mennyi van meg a ringből. Kitűnt, hogy mind a négy opera szövege teljesen kész. Már hozta is Wagner a kéziratot, már nem törődtek semmi egyébbel. Natalie, csukja be az ajtót, kiáltott ki Wagner. Senkinek se vagyok itthon. Nem valami nagy szellemi képességei lehetnek a szobalányodnak, mondta Franci vidáman szivarra gyújtva. Natalit gondolod? Hát az nem szobalány, az a Minna nővére. Franci rettentően elrestelte magát a baklövésért, de nem ért rá mentegetőzni sem, barátja már fellapozta a kéziratot és olvasni kezdte. Előbb néhány magyarázó mondattal utalt a Rajna kincsére, amelyet Franci már ismert, aztán olvasni kezdte a Valkürt. Pompásan olvasott. Szélesen emelt hangon a lejtést éreztetve a koturnus színész modorában vár, de annyi hévvel, saját művének olyan lobogó hitével, hogy fanatizmusa önkéntelenül magával ragadta a hallgatót. És méghozzá nagyon szép is volt, amit olvasott. Sigmund és Siglin történetét mondta el, az ikertestvérekét, akik egymásba szeretnek, Siglin de Hunding felesége ott élnek a nagyfatövében, amelybe egyszer Votan markolatig döfte a nótungot, a varázskardot. Azért lesz a győzhetetlen kard, aki onnan ki tudja húzni. Sigmund ki is rántja, és elszökik Hunding feleségével, saját testvérhúgával. Hunding halálra keresi Votan ivadékát, és a Valhalla ura, akinek Vala istennővel való szerelméből 9 leánya született, a 9 Valkür, megparancsolja egyik leányának, Brünnhilda Valkürnek, hogy Sigmund és Hunding párviadalában álljon Sigmund mellé. De ekkor közbelép felesége Fricka, aki a házasság szentségének istenasszonya. Éppen eleget szenvedett a Teuton Jupiter csapodársága miatt. Minden oka megvan rá, hogy ellensége legyen a házasságtörő testvérpárnak. Rákényszeríti férje urát, hogy az megváltoztassa a Brünnhildának adott parancsot, a párviadalban Sigmundnak kell meghalnia, Brünnhilda fel is keresi az erdőben a viaskodást váró Sigmundot, és tudtára adja, hogy el kell esnie. A szerelmes Sigmund erre meg akarja ölni szerelmesét a szíve alatt hordott magzattal együtt. Brünnhilda szíve megesik rajta. Megszegi apja parancsát, és Sigmund mellé áll segíteni. De Votan állja, amit feleségének megígért, és amikor látja, hogy Brünnhilda a parancsot megszegve Sigmundnak segít, közbelép. Az ő hatalma kivéthetetlen. Isteni lándzsáját vetik közbe, és annak szárán eltörik a csodakard, a nótunk. Sigmund elesik. A Valkür még ideje korán meg tudja menteni Sieglindét, de ő maga kegyetlen büntetésben részesül engedetlenségeért a szigorú apa istentől. Lángtenger mögé számüzetik, és ott kell sínlődnie álomba merülten, míg el nem jön érte a hős, aki a Teuton csipke rózsikáért majd átgázol a lángtengeren. De nem csak Brünnhildát kell most már megváltani. Az istenek dicső várát, a Valhallát is pusztulás fenyegeti, hiszen a csodatévő sisak és a varázsgyűrű az óriások birtokában van. Az istenek birodalmát csak az az ifjú vitéz mentheti meg, aki saját maga erejéből, Votan segítsége nélkül veszi el Fafnertől a kincseket. Ennek az operának is pazar volt a nyelve, amely most a Wagner felolvasásában sokkal zamatosabb erőre kapott, mint olvasva. Az első felvonás szerelmi jelenete, mikor a felcsapódó ajtón át beviharzik a tavasz szerelmes és izgató lehellete, annyira tetszett Francinak, hogy beletapsolt a felolvasásba. Zuzmarát űz, zsenge zöld zsendülés, és langyos lágyan lejt a tavasz, a lengelékben finom fénnyel lebbenően leng felénk. 33. tekercs, második sáv. Fenntartás nélkül magasztalta a munkát, de mindjárt unszolta is a szerzőt, hogy tovább, tovább. A tetralógia soron következő művét, az ifjú Siegfriedet már ismerte, még hátra volt a negyedik darab, a Siegfried halála. Nem ez lesz a címe, mondta Wagner, megváltoztattam. A harmadik este címe egyszerűen Siegfried, a negyedik este címe Isten alkony. Hogy tetszik? Isten alkony, Isten alkony, próbálgatta francia szokatlan német szót, mint borkóstoló ízlelgeti az italt. Furcsa szín, de nagyon szép. Isten alkony. Igen, mennél többször mondom, annál szebb, de olvasd, mert már nagyon izgatott vagyok. Wagner egy lélegzetre felolvasta azt is. Az ő hangja nem fáradt el. Franci figyelmesen. A nagymű negyedik része Guntert, Gutrunét és Hagent a három féltestvért mutatta be. Hagen az ősgonosz törpe fia, kieszelte a tervet, hogyan lehetne a varázsgyűrűt megszerezni. Gunterben Brünnhilda iránt, Gutrunében Siegfried iránt ébreszt heves vágyat. Ördögi ügyességgel hajtja végre, amit kigondolt. Gutrune olyan varázsitalt itat Siegfrieddel, amelytől a hős elfelejti Brünnhildét, és szerelemre gyulladt Gutrune iránt. Ő maga segíti Guntert Brünnhilda bírásához, ő maga rabolja el Brünnhildától a varázsgyűrűt, a csodasisak segítségével Gunter képében támadva rá. Két nász következik ebből. Gunther a védekezni többé nem tudó kétségbeesett Brünnhildát teszi magáévá, Siegfried pedig megüli menyegzőjét a szép Gutrunéval. De a lakodalom másnapján vadászat örve alatt az erdőre csábítják, és ott Hagen, aki közben megtudta, hogy a sebezhetetlen Siegfried a hátán mégis megsebezhető, megöli. Most már el lehet venni tőle a varázsgyűrűt, de az átkos kincsen megint két testvér marakodik össze, mint hajdan Fazolt és Fafner, most Gunther és Hagen. Hagen leszúrja Gunthert, és a gyűrű mégsem lesz az övé. Azt Brünnhilda húzza le, holt szerelmese ujjáról, visszadobja a Rajnának, és a folyam sellői magukkal ragadják a kapzsi Hagent az áradatba. Siegfriedet halotti mágjára teszik, annak hatalmas recsegő tüzébe lóháton megy bele a Valkür, hogy Siegfrieddel együtt jusson a Valhallába. A varázsgyűrű története, amely isteneket, törpéket, óriásokat, hősöket tett boldogtalanná átkozott birtokával bevégződött. Az istenek elvesztették a gyűrűvel járó minden hatóságukat, visszahúzódnak a Valhallába, többé nem fogunk róluk hallani, a gyűrű pedig ott pihen a Rajna rejtelmes fenekén. A század egyik legnagyobb szelleme vagy, mondta Franci könnyedén a felolvasás után, mintha csak valami futó bókot mondott volna. Pedig még zenéje sincs annak, amit alkottál. Tudom, hogy az is nagy lesz, mert a terv rettentő feladat elé állít, de te győzöd lélegzettel. Igen, igen, válaszolta Wagner a hosszú felolvasástól kimerülten, ez óriási az egész. Én tudom, tudom, hogy Jenny vagyok. Te is tudod, de az egész világnak meg kell tudnia. Hát, majd igyekszünk, mosolygott Franci, hanem mondd csak valamit akarok kérdezni. Az egész tetralógiában különös szerepe van a varázsitalnak. Az utolsó darabban éppenséggel ezen fordul meg az egész dráma, nem pedig a feladat előzmények bonyodalmában. Mit jelent nálad ez a varázsital? Mit akarsz folyton mondani ezzel? A varázsital nem drámai eszköz. Hát miért használod folyton mégis, aki olyan kitűnő drámaíró vagy? Nem tudom. Merett maga elé Wagner, engem a varázsital gondolata ifjú korom óta folyton vonzott. Már gyerekkoromban folyton azon járt az eszem, hogy milyen izgalmas dolog az, valami végzeteset lenyelni. Sokat tűnődtem azon, hogy milyen csodálatos dolog lehet a szerelmi bájital, ha csak ugyan van ilyen. És mikor a léte vizéről olvastam, az is roppantul érdekelt, gyönyörű gondolatnak találtam. Tudod, amiről az ember ábrándozik, azt jól esik beleírni a munkájába. Az életben rettenetesen sok baj van. Ha a férfi megunt egy nőt és megkívánt egy másikat. A művészetben milyen egyszerű, Siegfried iszik egy kortyot, és Brünnhildát azonnal tökéletesen elfelejti. Sem lelkiismeret, sem részvét, sem bonyodalmak. Egyszerűen kinyújtja kezét Gotrun után. Így volna jó az életben is, nem gondolod? Kacagott hozzá, de ez a kacagás éles volt és kínos. Franci figyelmesen ránézett. Nagyon dúlt vagy te belülről, Richard. Azt elhiszem. Könnyű neked titoktalan embernek. De hogy én mit vívódom és mit kínlódom magamban, az elmondhatatlan. Hát mit csináljak ezzel a minnával, mondd. Nem kell sem testemnek, sem lelkemnek, de mégis annyi esztendeje élünk együtt. Hát valami még hozzá köt, amit nem tudok meghatározni. Ha ez nem volna, habozás nélkül elhagynám, mert a munkám nyugalma az első. A munkám érdekében bármilyen kegyetlenséghez jogom van. De már próbáltam mind a kétféleképpen. És sem vele nem tudok élni, sem nélküle. Ráadásul még itt van egy asszony bizonyos Wesendonck nevű selyemgyáros felesége, a zeneértő. De úgy zeneértő, ahogy én gondolom. Rajong a muzsikámért. Minna, aki színésznő volt és évekig csak zene közepette, élt egy szót sem ért annak a lényegéből, amit csinálok. De nem mondtad ezt téged? Nem mondtad. Sőt, nagyon érdekel, szólt Franci leprezett izgalommal. Mondd tovább csak, részletesen. Most úgy vagyok, hogy Matild, tudnék, Wesendonck-nét Matildnak hívják, rendkívül érdekel. Nem tudnék meglenni nélküle. Gondoltam már, hogy kíméletlenül elveszem a férjétől. Mégse teszem. Szereted a férfit, mi? Gyakori eset. Nem, az nem zavarna. Ha valakinek szenvedni kell, csak szenvedjen ő, és ne én. A sejem kereskedés meg lesz ő nélküle is, de az új zene nélkülem nem lesz meg. Az én idegrendszerem nyugalma közérdek. Nem ott van a baj. Anyagilag sem enne a dolog. Mert Matildnak számottevő saját vagyona nincsen, csak a férje gazdag. Aztán meg ez a szerencsétlen Minna. Nagyon rágná a lelkemet. Micsoda élet ez, Franci. Ha tudnád, micsoda pokol ez. Láttad azt a hülye leányt, ugye, akit szobalánynak néztél. Azt mondtam, hogy az a Minna nővére, hát nem a nővére. A leánya. Amikor Minna 17 éves volt, egy előkelő úr elcsábította. Ez a szörnyű magzat született belőle. Ezt a titkot senki sem tudja. Minna apja sem, sőt, ez a Natalie sem, aki abban a tudatban nőtt fel, hogy Minna testvére. Nekünk nem született gyerekünk. Ez az én családi életem, ez az eszelős leány, és ez a boldogtalan asszony, aki már nagyon sokat szenvedett miattam, de kitart mellettem. Amikor néhány évvel ezelőtt beleháborodtam egy Lauzotné nevű asszonyba, és el akartam venni, Minna majd megbolondult, de kiböjtölte a dolgot. Most ugyanez folyik Vézendonknéval. Itt kínlódunk egymás mellett, napokig egy szót se szólunk egymáshoz, hát pokol. Pokol, pokol, pedig az idegeimre most volt a legnagyobb szükségem, amikor a ring megkomponálása előtt állok. És az idegeimmel különben is mindig sok volt a baj. Azt hiszem már gyermekkoromban kezdődött. Jaj, hogy mennyit tudnék ilyen neked mesélni arról a szörnyű gyerekkorról. A mostoha apámról, akihez hálásnak kellett lennem, mert felnevelt, de akit titokban halálosan gyűlöltem, és még most is izgatott leszek, ha rágondolok. A zsidó kérdés azért olyan éles bennem, azt én tudom, hogy Geyer zsidó volt, az. 12 éves koromig az ő nevét is hordoztam, Richard Geyer néven jártam iskolába. De aztán egyik tanárom a keresztlevelem alapján kiigazította a nevemet. Elmondhatatlan, miket éltem át, mint serdülő gyerek, magamba zártan, senki által nem sejtetten. Azt nyögöm, most is úgy hiszem. Mi bajod van, hiszen nagyon egészséges embernek látszol. Én! Egyik vízgyógyintézetből a másikba járok. Ha megkérdezed, hogy mi bajom, nem tudok válaszolni. Ideges vagyok, ez minden. De olyan ideges vagyok, hogy amikor felizgatom magam, kiütések támadnak a bőrömön, amik aztán hetekig nem múlnak el. Nem is jó, hogy ennyit beszélek róla. Na, beszéljünk másról. Mi van a te munkáddal? A francia zongorához ült, a Faustot kezdte magyarázni. Ebben úgy elmerültek, hogy rájuk sötétedett a nyári este, pedig közvetlen ebéd után kezdtek beszélgetni. De a házi rend szerint Minnának nem volt szabad kopogtatnia, amíg férje magától ki nem szólt. Most végre kiszólt, és az asszony septiben megterített vacsorára. Csak hárman ültek az asztalnál, a hülye leány kint volt a konyhán. Zenéről folyt a szó. Minna egész vacsora alatt alig mondott 5 mondatot, csak éppen felelt, ha a franci udvariasan hozzáfordult, be akarván vonni a társalgásba. Különben csak ült némán kettejük közt, régi szépségének eltestesedett siralmas nyomaival, viharos múltú vándorszínész primadonna, aki éppen akkorra senyvett el az éveken át tartó kegyetlen nyomor gondjaiban, amikor férje meghökkentő iramban kezdett híres emberré bontakozni. Volt ebben az otthonban valami tűrhetetlenül nyomasztó, valami elviselhetetlenül kínos. Ahogy az utolsó falatot lenyelték, az asszony köszönés nélkül eltűnt és nem mutatkozott többet. Ők még éjfélig beszélgettek a ringről és a Faustról. 8 napig maradt Zürichben Franci, sorra megismerkedett Wagner ismerőseivel, és meglepetve állapította meg, hogy barátja, a számüzetésben élő dresdai forradalmár egyáltalában nem érintkezett azokkal a radikálisokkal, akiktől Zürich és egész Svájc csak úgy nyüzsgött. Sőt, írókon és zenészeken kívül, akik felett nyers és kíméletlen zsarnoksággal tartott tekintét, a zürichi társaság jómódú előkelőségeivel tartott inkább barátságot. Amikor Franci erről megjegyzést tett, ő hanyagul vetette oda, gyűlölöm a szegény szagot. Állandó környezetében ott volt Hervég, a költő. Franci számára igen kellemes találkozás. Szerzőtársa volt neki Hervég, több versét megzenésítette, többek között azt a fájdalmas halálvágyról szóló verset, amelyet Saint-Cricq Caroline viszontlátása után komponált meg Pauban. Milyen vesze volt már az a viszontlátás, mennyire elfoszlott az a fogadalom, hogy minden esti harangszókor egymásra gondolnak. Csak a hófehér és sajgó emlék maradt meg belőle. De az most ismét előlépett a léleknek abból a homályos sarkából, ahová az újabb Karolin megjelenése száműzte. A hercegnő sem lett a tökéletes szerelem mindent adó csodálatos társa, és az alabástrom arcú kísértet megint előlépett a múltból. Nézz rám, én lehettem volna az, még ott volt Zürichben, mikor táviratot kapott Weimarból, a nagyherceg meghalt. Később a lapokban olvasta az uralkodó váratlan halálának részletes leírását. Orbáncot kapott az öreg úr, és az hamar végzett vele. Meleg sajnálattal gyászolta meg, a nagyherceg mindig jó és szeretetreméltó volt hozzá. Hosszú részvétlevelet írt Mária Pavlovnának is, az új nagyhercegnek is. De emberi sajnálatnál erősebb érzés volt benne az a várakozás, hogy a trónváltozás mit jelent arra a két ügyre nézve, amelyek az ő számára a legfontosabbat jelentették. Mi lesz a Karolin hercegnő egyházi válások körül harcoló erők új egyensúlyával, és mit fog tenni Károly Sándor az új nagy herceg a jövő zenéje dolgában? Wagner látogatását úgy fejezte be, hogy Hervék társaságában hárman kirándultak a Firvaldstätti tóhoz. Megnézték a Rütli rétet is, a Rütli forrásból pedig, ahogy az ősi svájciak szokták, holtig tartó barátságot ittak. Aztán elbúcsúztak egymástól. Wagner megint telhetetlenül ölelgette és csókolgatta barátját. Te mégy vissza a te mennyországodba, én meg megyek vissza a pokolba. Franci nem felelt semmit. És Wagner nem sejtette, hogy barátja nem titoktalan ember többé. De a barát hallgatott. Nem mondta meg, hogy kettejük helyzete között kevés a különbség. Egyik sem mennyország, és egyik sem pokol. Földi élet mind a kettő, amit a mint a világon mindenkié, az elérhetetlen után való nagy sóvárgás, és a hétköznapi válság és valóság örökös harcában. A Faust szimfónia maga, úgy, ahogy a zeneköltő saját lelkéből írta ki a kotta papírra.